Szia! Örülök, hogy itt vagy. Laura vagyok, pszichológus, és ez itt a Bright Place. Egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről, és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha szeretnéd jobban megismerni a pszichológia világát és önmagadat, akkor tarts velem! Sziasztok! Köszöntök mindenkit újra a csatornán. Ismét egy olyan témában hoztam nektek egy epizódot, egy sokadszorra visszatérő vendéggel, Fodor Alexandrával, ami engem is érdekel, ő ebből írja, vagy hasonló témában írja a doktoriát, illetve titeket is nagyon szokott érdekelni. Ez az evészavarok, az étkezés, az éttellel való kapcsolat, illetve ami új lesz ebben az epizódban, amiről még annyit nem beszéltünk, az a közösségi médiával való kapcsolata mindennek a tényezőnek. De mielőtt belekezdünk, megkérnélek, Alexandra, hogyha valaki nem ismer, akkor néhány mondatban kérlek így mesélj magadról, hogy mit érdemes róla tudni.
Akkor sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm neked is, Lau, hogy újra itt lehetek, szerintem már negyedszerre vagyok itt,
igen,
hogyha
szerintem
jól számolom, és nagyon szépen köszönöm nektek is, akik jeleztétek Laurának, hogy szívesen hallanátok velem vendégként egy újabb epizódot, tényleg én ezt nekem nagyon-nagyon megtisztelő érzés. Én pszichológus vagyok, és ahogy a Laura is említette, én a doktori képzésben vagyok egyébként az ELTE-n, és ott az én doktori kutatásomat egyébként az egészséges ételfüggőség, vagyis ortorexia nervóza témájából írom, és én sématerápiában képződöm, tehát sématerapeuta jelölt vagyok, most vagyok a szupervíziós fázisomnak a végén, és nem sokára remélhetőleg le is vizsgázom, és pont ezért, mivel én a munkám során leginkább a sématerápia szemléletét, a sématerápia eszköztárát alkalmazom, ezért én a doktori kutatásomban is az egészséges ételfüggőséget, ortorexiát, azt a sématerápiát szemléletével ragadom meg, ami egyébként egy ilyen nagyon, én erre egyébként nagyon büszke vagyok, hogy ez tök új, és ezt még senki nem csinálta, és senki nem közelítette meg, vagy ahogy így sémásan mondjuk konceptualizálta az ortorexiát, mint jelenséget, vagy mint zavart sématerápiát szemléletből. Ennek nyilván az is az oka, hogy egy elég frissen kutatott problémáról beszélünk, illetve hogy még nincsenek is körvonalazott, lefektetett diagnosztikai kritériumai, van egy ilyen megajánlott, elég friss idei diagnosztikai, most ezt is kritériumnak tudom nevezni, de egy lista, hogy akkor ezt hogyan is kéne konceptualizálni önmagát, az ortorexiát, vagy hogyan kerülhetne bele a DSM-be, vagy DNO-ba, de hogy ez még egy nagyon frissen kutatott terület, és hogy egyébként kifejezetten azért itt a közösségi média témaköréhez is kapcsolódik.
Igen. A közösségi média az alapvetően úgy jött be, hogy én pedig abból írtam most a mester szakdolgozatomat, csináltam egy ilyen saját kutatást, hogy az Instagramon található étellel kapcsolatos tartalmak, a fitness influencerek, hogy befolyásolják és hogy jelzik előre azt, hogy valaki restriktív diétázást fog folytatni. Úgyhogy nekem most az a fantáziám így ezzel az epizóddal kapcsolatban, hogy ugyanazt a témakört, egy kicsit is sémásabban, én még egy kicsit mondjuk ilyen kicsit szociálpszichológiásabb szempontból át tudjuk rágni, és tudunk mindenféle okosságot mondani a hallgatóknak ezzel kapcsolatban. De az első ilyen kérdésem, vagy ilyen az első pont, amit szerintem így érdemes lehet átbeszélni ezzel kapcsolatban, az pont ez a szociálpszichológiai része. Így elsősorban így ugye én az Instagram fitness influencerekkel, ilyenekkel kapcsolatban tudok majd nyilatkozni, de hogy nyilván ez bármilyen másik emberre is érvényes lehet, hogy így a maga az összehasonlítás, mint viselkedés, hogy miért csináljuk egyáltalán ezt, ez jó vagy rossz, és hogy ezt, hogy így hasonlítgatjuk magunkat másokhoz, milyen kapcsolatban állhat, vagy hogy befolyásolhatja azt, hogy mi hogy étkezünk.
Egyrészt ez egy teljesen természetes folyamat, hogy összehasonlítjuk nem csak magunkat másokkal, vagy magunkat mondjuk saját magunkhoz, 5 évvel, 10 évvel, 3 nap alatt előtti önmagunkhoz, hanem össze tudjuk hasonlítani azt, hogyha valami kék, meg valami zöld, vagy össze tudjuk hasonlítani, hogyha valami ekkora, most itt mutatok egy bizonyos méretet, majd a YouTube-on látni fog, de a Spotify-os vagy podcastes videó nélküli hallgatóknak mondom, hogy össze tudjuk hasonlítani ezt a méretet, meg mondjuk egy nagyon picit. Most látom, hogy mekkora közötte a különbség. Tehát el tudjuk helyezni valahogy a fejünkben azt, hogy mi milyen. És ezt ugyanúgy magunkkal kapcsolatban is meg is tudjuk tenni, meg szeretnénk is megtenni, szeretnénk megkeresni a helyünket a világban. És például ennek lehet az egyik aspektusa az, hogy összehasonlítom azt, hogy én a többiekhez képest milyen vagyok. Nagyon-nagyon sok-sok tulajdonság mentén össze tudjuk hasonlítani magunkat, és ez alapvetően egyébként pontosan azért részben, mert hogy természetes, nem probléma, sőt, nagyon sokszor egyébként tud motiváló lenni, tud adni egy-egyfajta hajtóerőt, energiát, mondjuk például gondoljatok a példaképekre, akik tényleg mondjuk ilyen inspirálóan hatnak rátok, mondjuk nem is tudom, egy sportoló, aki mondjuk láthatja kiskorában a világbajnok példaképét, és mondjuk ez inspirálja arra, hogy ő is mondjuk kövesse azt, ami az ő szenvedélye, vagy mondjuk akár bármilyen területen az életeteknek, ami mondjuk fontos nektek, akár szakmai, akár magánéleti, tényleg bárhol, biztos, hogy van egy-két olyan ember, aki inspiráló, motiváló hatással tud rátok lenni, és ez részben azért van, mert hogy ott van ebben is az összehasonlítás, hogy hú, itt van ez a tulajdonság nekem, ami fontos, és ő azt látom, hogy ő valami olyat ért el, vagy valahol olyan akár teljesítmény nyújtott, vagy olyan értékeket mutatott, ami nekem fontos, és amit én is szeretnék követni. A probléma abból tud adódni, hogyha mondjuk ennek a körnek a szelete, ez nem egy szelete, hanem egy nagyon nagy része az, hogy hogyan vagy hogy milyen, hol is vagyunk mi ebben az összehasonlításban, ha túl nagy területet foglal el az életünkben ez, illetve akkor tud ez problémát jelenteni, hogyha mondjuk olyan tulajdonságok mentén hasonlítunk össze másokat magunkkal, amiben mi konzekvensen alul maradunk például. Mert ez nem egy jó érzés, hogyha folyamatosan csak azt érzed meg, hogy ebben is rosszabb vagyok, abban is rosszabb vagyok, amabban is rosszabb vagyok, és tovább megyek, ez akkor jelent főként problémát, behozom egy kicsit a sématerápiás szemléletet, ha például mondjuk emellé társul egy nagyon erős könyörtelen mérték séma, ami azt jelenti, hogy van egy olyan hiedelmem, egy olyan meggyőződésem a világról, meg saját magamról, hogy nekem mindenben ilyen átlagon felüli szupertonikus teljesítményt kell nyújtanom. És hogyha szembesülök azzal, hogy mondjuk egy számomra fontos tulajdonság mentén én alul maradok másokkal szemben, akkor nagyon könnyen bekapcsolhat ez a könyörtelen mérték séma, és elkezdhetem magamat ostorozni, elkezdhetem követelni magamtól, hogy de hát csináld ezt, de hát már ott kéne tartanod, elkezdhetek nagyon-nagyon rosszul benni önmagammal, és ez nagyon könnyen beindíthatja azt, hogy azt érzem, hogy hú, hát én tökre szégyellem magam. Tehát előhozhatja azt, hogy mondjuk ez csökkenti az önértékelésemet, vagy azért is létrejöhet ez, mert alapvetően már mondjuk nem jó az önértékelésem, és könnyebben észreveszem azokat a dolgokat, amikben én alul maradok másokkal szemben. Az, hogy mondjuk mi az, amiben jobb vagyok másoknál, vagy mi az, amit így önmagamban, saját magamban kiemelkedőnek tartok, vagy jó, elég jónak tartok, pozitívan értékelek, azt figyelmen kívül hagyom, és sokkal nagyobb figyelem irányul arra, hogy másokkal szemben hogyan maradok alul, vagy hogy én miben vagyok rossz. És akkor ez most hogyan kapcsolódik itt az evés vagy testkép témaköréhez, mert hogy szerintem itt tök fontos így azért ide tenni ezt a testkép témakört
igen,
is,
igen.
Mert nem nagyon lehet elválasztani, hogy például mondjuk csak itt Laurát említette, de a fitness influencereket. Tök jó példa. Mondjuk, hogyha fontos valakinek az, hogy milyen a külseje. Mert hogy mondjuk ő azt tanulta meg élete során, hogy akkor vagyok szerethető, hogyha mondjuk vékony vagyok, vagy akkor vagyok szerethető, hogyha formás vagyok, vagy hogyha izmos vagyok, mert mondjuk bullyingolták az alakjáért, vagy a társai zaklatták, vagy mondjuk otthon azt látta, hogy valamelyik szülője, akivel ő azonos volt, az ő értékeivel, működésével, stb. Folyamatosan megállás nélkül diétázik. Egyik hónapban azt mondja, hogy na most akkor lefogyok 10 kilót. Következő hónapban azt mondja, hogy nem, ez nem jó, most inkább izmos akarok lenni. Tehát, hogy mondjuk van valaki a környezetében, aki ilyen extrém hangsúlyt fektet a külsejére, vagy ne talentem mondjuk otthon éri valamilyen bántalmazás ezzel kapcsolatban, mondjuk a testével kapcsolatban, akkor mondjuk lehet, hogy ott van benne egy tök erős hiedelem arról, hogy akkor lehet engem szeretni, akkor vagyok én elfogadható, akkor van nekem létjogosultságom, hogyha az éppen ideális testképet én megtestesítem. Ehhez például egyébként nem csak ilyen otthoni vagy iskolai társas környezet járul hozzá, hanem például az, hogy te mondjuk bemész egy bevásárlóközpontba, vagy látsz egy filmet, és mondjuk milyen alkatúak azok az emberek, akik így reprezentálódnak. Tehát, hogyha mondjuk te folyamatosan azt látod, hogy a főhős a kedvenc filmeiben ilyen szingervékony és tökéletes alakja van, akkor valahogy azt szilárdul, meg ez hozzájárul ahhoz, hogy neked arról lesz reprezentációt, hogy az az ember, akit szeretnek, akire felnéznek, akit értékelnek, az valahogy így jelenik meg, így testesül meg. Felmegyek a közösségi médiára ezekkel a hiedelmekkel, és mondjuk lehet, hogy például hajlamosabb leszek bekövetni olyan embereket, olyan ingerekkel körülvenni magam, akik mondjuk, hát az a megélésem, hogy segítenek abban, hogy én elérjem ezeket a célokat. Na de hát pont, hogyha ilyen ingerekkel veszem magam körül, és nagyon erősen ott vannak ezek az életemben, nagyon sokszor találkozom velük, mondjuk a tökéletesen beállított, és egyébként akár sokszor szerkesztett képekkel, és ma már videókkal is. Na, amikor most itt a podcast felvételre készültem, és így olvastam, meg így tájékozottam itt a közösségi médiában is, már videók is vannak, amiket manipulálnak emberek, és szerintem ez borzasztó, és hogy nem a valósággal találkozol, tehát itt is ez nagyon fontos, hogy akkor tudunk jól összehasonlítani dolgokat, hogyha látjuk objektíven, hogy mit hasonlítunk össze mivel, hogy mondjuk összehasonlítom ezt a tollat ezzel a fülhallgató tokkal. Nem manipulálom azt, hogy hogy néz ki, nem perdítem el, hogy ez vékonyabb, kisebb, nagyobb, kékebb, zöldebb, stb. De hogy a közösségi médiában nagyon sokszor nem ez történik, mert ott már mondjuk a színekben sem nagyon lehet hinni, hogy mondjuk egy képnek valóban olyanok a színei, mint amilyenek mondjuk a valóságban. Szerintem ezzel így önmagában, hogy mondjuk a színeket az ember módosítja egy picit, nincs igazából probléma, viszont amikor nagyon drasztikus módosítások vannak, az forzottóan káros, mert hogy te azzal szembesülsz, hogy te itt vagy, itt vannak ezek a hiedelmeid mondjuk saját magadról, ez a tök erős csökkent értékűségérzés, hogy nem vagyok elég jó, kivéve ha itt vannak mondjuk a könyörtelen mérték, stb. És közben mit látsz? Te látod magadat a saját tökéletlen valódban, látod azt, hogy neked nem mindig lapos a hasad, hogy van mondjuk narancsbőr, nem tudsz mondjuk annyi ételen jól elélni, vagy nem tudsz jól érezni magad, mint amit mondjuk a kedvenc fitness influencered mutat. Akinek azt látod az életéből, azt a kiragadott pici pillanatot, amiről úgy dönt, hogy én ezt megosztom. És lehet, hogy ez a pici pillanat, az mondjuk az ő valóságában tényleg benne van, és nem egy manipulált kép, vagy nem egy nagyon tökéletesen beállított kép, de nagyon sokszor nem ez történik. Tehát a társas összehasonlítás olyan szempontból tud így a közösségi média kapcsán hihetetlenül káros lenni, és hihetetlenül rombolni az embernek az önértékelését, és hozzájárulni ahhoz, hogy evési problémái vannak, romlik egyre jobban a testképe, hogy nem a valóságot hasonlítjuk össze a valósággal, hanem a valóságot valami ilyen műdologgal. És hát persze, hogy nem lesz ugyanaz. És hogy persze, hogy az így fogja egy idő után érezni, hogy itt van ez a nő vagy férfi, akit követnek százezrek, vagy akár milliók, tehát, hogy van valami olyan, hogy ő valamilyen példakép, vagy valamilyen követendő példa, mert hogy egy ilyen tendenciánk is van, erre is hajlamosak vagyunk, hogy hát amit sokan szeretnek, vagy sokan csinálnak, arra hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy akkor ez tényleg jó, ez itt tényleg oké, ez tényleg mondjuk értéked ad akár, vagy hogy tényleg követendő példa, és hogy itt vagyok én. Én a tökéletlen valomban, a 24 órámban, és ezt a 24 órát hasonlítom össze azzal az egy tized másodperccel, amikor mondjuk az ember megcsinálta azt a képet, vagy azt a 10 másodpercet, amikor az az adott videó elkészült, ami ugyanakkor ugyanúgy megjegyzem, vagy inkább kiemelem, hogy sokszor szerkesztett. És hogy ezért tud hihetetlenül nagy nyomást helyezni ennek a társas összehasonlításnak a kapcsán így a közösségi média az emberre, mert hogy nem a valóság jelenik ott meg, de a fejünkben az van, hogy de ez a valóság. Nekem is így kéne kinéznem, valami baj van velem, hogyha nem így nézek. Ezek nagyon sokszor tényleg már eleve ott levő dolgok, amik így a felszínre törnek, hogy tökre felerősítheti az emberben akár ezt a csökkent értékűségérzést, ami az önértékelési probléma, vagy akár ezt tényleg ezt az ilyen belső büntető kritikus hangot, hogy nézd meg, téged így nem lehet szeretni, hát így el fognak téged például hagyni, hát ott fog téged hagyni a férjed, feleséged, párod, barátnőd, a barátaid, hogyha nem innétek ki, vagy nem ezt csinálod, hogy nem érsz ennyit, hogyha, vagy nem érsz annyit, mint mások, hogyha nem tudom. Nem ezzel töltöd a mindennapodat, nem hajnali 5-kor kelsz fel, és az első utad a futópályára, edzőterembe vezet, mint annak az embernek, aki egyébként mondjuk például ebből él. Tehát,
Igen.
hogy azért ezt is tegyük hozzá, hogy ez hihetetlen, tehát, hogy ezek az emberek ebből élnek, hogy tökéletesítik a külsejüket, sokszor ugye ezek versenyzők például, akik ténylegesen centire pontosan akarják a saját testüket tökéletesre faragni, és valahogy ez a például a megélhetésüket képezi, vagy akár tényleg egy ilyen idézőjelben mezei sporttal foglalkozó, meg egészséges életmóddal foglalkozó influencer, ő ebből él. Neki nincs mellette egy mondjuk egy irodai munkája, nincs mellette mondjuk, nem is tudom, például hitele, nincs mellette mondjuk egy csomó olyan stresszfaktor az életében, amivel neked foglalkoznod kell. Mert hogy ő ebből ért nem. De ez nagyon sokszor nincs ott, vagy hogyha ott is van, akkor jön ez a belső kritikus, és így lesöpröd, hát ez engem nem érdekel. Hát neked is el kéne érned el.
Most ne, több minden is eszembe jutott amúgy, így a, mondjuk például így az összehasonlítással kapcsolatban, hogy egy kicsit ilyen, nem is az, hogy ellenér, csak úgy az összehasonlításnak például tud olyan pozitív része is lenni, hogy mondjuk úgy hasonlítod össze magad valakihez, hogy mondjuk, hogy nekem ez mondjuk jobban megy, de csak hogy az a baj, hogy pont ebben a közösségi média világban nem arra van húzalozva az embernek az agya, hogy ezeket a pozitívumokat lássa, ha csak nem erőlteti meg magát és tudatosítja magát, hogy igen, belekerültem mondjuk egy ilyen negatívba, és akkor hogy keressek valami pozitívat is. És ugye, hogy ezzel a pozitívval akár az, hogy mondjuk ilyen, akkor most én ezzel motiválom magam címszóval bekövet ilyen influencereket, de hogy ezek csak így fel is erősítik, meg szerintem alá is fogják támasztani ezeket a negatív hiedelmeket saját magával kapcsolatban, hogy tudod, így jönnek ezek a negatív gondolatok, hogy látod, megmondtam, hogy te milyen rossz vagy, mert hogy X meg Y meg Z, hogy ugyanezek, amiket te mondtál, hogy úgy tűnhet, hogy ő mit tudom én, egy óra alatt ilyen, nem tudom, bombatestet tud varázsolni, holott neki egész nap nincsen semmi dolga, most nyilván így kisarkítva, csak az, hogy edzen, meg hogy nem tudom, így egyen, úgy egyen, és igen. És így a közösségi médiánál maradva amúgy átbillenteném arra a részére, hogy amúgy ez az evéssel milyen kapcsolatban van maga így a social média. Én így elsősorban amúgy az Instagramra fókuszáltam így a szakdolgozatomban, és nyilván ugye egy kutatási szakdolgozatnak, meg amúgy egy kutatásnak is ugye egy ilyen hosszas szakirodalmi elemzéssel kezdődik, hogy így korábban mit mondtak az okos emberek, és nem nagyon-nagyon sok, vagy én legalábbis nagyon-nagyon sok olyan cikket találtam, ami pont azt mondta, hogy akár az emberek, akiket követsz, legyen az híresség, vagy nem tudom, ismerős bármi, akár maguk ezek az olyan tartalmak, amiken valamilyen étel látható, hogy azok nagyon-nagyon durván befolyásolják. Lehet arra így nem mindegyik helyezte ki a súlyt, hogy így az összehasonlítás miatt, vagy hogy ez számít ilyen követendő példának. Így az ok az nem mindenhol volt feltüntetve, de az igen, hogy ez így befolyásolja, hogy mit, mikor, hol, hogyan eszünk. És hogy lehet, hogy ez egy ilyen, hát nem is tudom, elvárásnak is számíthat így saját magunkkal kapcsolatban, hogy ha mindenki ezt csinálja, mert nyilván ezt látom Instagramon, hogy mindenki is ezt csinálja, akkor nekem is ezt kell csinálni, pont azért, amit te is mondtál, mert hogy akkor ez a jó dolog.
Igen, igen. Nagyon sokszor túlbecsüljük, tehát hogy itt történik egy ilyen túláltalánosítás, hogy követek mondjuk, nem tudom, hasonlóra jutok 400 embert mondjuk, és mondjuk ennek egy bizonyos része mondjuk ilyen étkezéssel foglalkozik. Fitness influencerek, dietetikusok, és pontosan ez, hogy hát azt élem meg, hogy mindenki ezt csinálja. Azt te úgy értékeled, vagy úgy általánosítasz ilyenkor, hogy az a mindenki. Tehát, hogy nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk túlbecsülni annak is az arányát, hogy mondjuk hány ember csinálja ezt. Tehát itt történik egy ilyen torzítás, hogyha megint témáton akarok gondolkozni, akkor ezt a torzítást, ezt nagyon sokszor, pontosan ez a belső kritikus érrészünk, a saját könyörtelen mércéink végzik, hogy nézze, mindenki ezt csinálja, akkor neked is ezt kell csinálni. Tehát, hogy az, amivel körülvesszük magunkat, az nagyon sokat számít. Mert hogy keressük azt, nem csak azt, hogy hol van a helyünk a világban, hanem hogy a többiekhez képest hogyan tudunk mi eligazodni, alkalmazkodni. És hogyha mondjuk kialakult bennünk az, hogy akár egy ilyen nagyon erős, szigorú hiedelem, hogy kötelezőek vagyunk alkalmazkodni, mondjuk a normákhoz, vagy azt, amit elvárnak tőlünk, akkor abszolút, hogy te is mondtad, Laura, hogy így megjelenhet egy ilyen elvárás is, hogy ezért kell ezt csinálni, mert mindenki ezt csinálja. És hogy ez a kötelező, ez a minimum. Hogy mondjuk így, nagyon sokszor egyébként emögött mondjuk nem csak egy ilyen mély csökkent értékűségérzés van, hogy én nem vagyok értékes, hogyha ha nem nézek ki, nem nézek ki úgy, hanem nagyon gyakran például az is lehet mögötte, hogy mivel ez elvileg egészséges, vagy ez engem így előre visz, jobbá tesz, ezért ha nem csinálom, akkor valami baj fog történni velem. Tehát egy ilyen tök erős egészségszorongás is szokott lenni az emberekben, hogy amit eszek, az most egészségtelen, kicsit így a saját témámat idehozva a doktorimból, hogy amit eszek, az egészségtelene vagy egészséges. És hogy ott lehet például, hogyha most megint a sématerápiás elméleteket hozom be, a sérülékenység veszélyeztetettség nevű téma, ami egy olyan nagyon mély hiedelmet jelent, hogy a világ egy veszélyes hely, és nem vagyok biztonságban. Bármikor történhet velem valami baleset, a szeretteimmel is történhet bármi, lebetegedhetek, hiába vigyáltok az egészségemre, lehet valamilyen probléma, és hogy ebből az ember, ebből a tehetetlenségből, ebből a nagy félelemből és kontrollvesztettségből, mert ez egy tök kiszolgáltatott állapot, hogyha belegondoltok, hogyha valóban az lenne a helyzet, hogy a világ egy ennyire veszélyes hely, az nagyon-nagyon kontrollvesztett, és erre a bizonytalanságra, erre nagyon gyakran túlzottan reagálunk. Például lehet egy ilyen túlkontrolláló érrészünk, felnőtt érrészünk ilyenkor, ami ezerrel monitorozza azt, hogy a különböző fitness influencerek mit csinálnak, hogy csinálják, hogyan érik el a tökéletes külsőt, a tökéletes izomzatot, hogyan esznek tökéletesen, és hogy ugyanúgy megjelenhet ez az ilyen nagy szigorúság önmagunk felé, hogy nézd meg, még mindig nem csinálod elég jól, hát mit csinálsz az egészségeddel? Mit csinálsz te magaddal? Nem úgy csinálod az edzést, meg nem úgy csinálod az étkezést, ahogy az az adott ember, vagy azok az adott emberek. Tehát, hogy lehet ennek egy ilyen vonulata is, hogy így jelenik meg ez az elvárás, hogy figyelj, ez az egészségedet veszélyezteti, hát egy bajba fog kerülni, a világ nem egy biztonságos hely. Ehhez nagyon sokszor nem férünk hozzá, ehhez a félelemhez egyébként. Tehát amit mi mondjuk megélünk belőle, az, hogy ott ülünk az Instagram előtt, és akkor így pörgetjük, hogy így, hú, ezt is kéne csinálnom, azt is kéne csinálnom, és mondjuk ilyen nem tudom, milyen edzésterveket írunk, ezerrel megtervezzük azt, hogy mit teszünk, vagy mondjuk nagyon szélsőséges diétákat kezdünk el követni, amiről mondjuk megtaláljuk, hogy éppen egészségesek, vagy mondjuk akár elérjük által azt, hogy milyen tökéletes lesz, hogy nem fog működni a testünk, vagy tökéletesen fogunk kinézni, és ehhez férünk inkább hozzá, ez a hozzáférés ez azt jelenti, hogy ez sokkal inkább a tudatunkban van, hogy ezt csináljuk. De az az állapot, az a mély félelem mondjuk, hogy engem nem fognak szeretni, vagy hogy nem vagyok biztonságban, hogy valami bajom lesz, hogyha mondjuk nem tudom, olvastam ilyen kvalitatív kutatásokat felépült ortorexiásokkal. Náluk pont ez az egészségszorongás nagyon gyakran megjelenik, és nagyon gyakran az ortorexia, vagy az ilyen ortorexiás viselkedés, az egészséges étkezésre való túlzott fókuszálás, az pont abból indul, hogy kap egy diagnózist valami krónikus betegségről, aminek a kezelésében ott van az egyik alappillérként az, hogy életmódot kell váltani, és figyelni kell az étkezésre. És hogy olvastam egy kvalitatív kutatást felépült ortorexiásokkal, és ott például kifejezetten voltak ilyen megnyilvánulások, ilyen beszámolók, hogy hát mondjuk azt éreztem, hogyha megeszem mondjuk ezt vagy ezt a fajta étel, mondjuk glutént eszek, vagy húst eszek, akkor beteg leszek tőle, akkor valami bajom lesz, és hogy akkor ez nem tudatosult bennem, csak szépen lassan elkezdett előjönni bennem, hogy hú, én amúgy félek. Tehát, hogy nagyon gyakran, ezt még egyszer is hangsúlyozom, nem érezzük pont azt az érzést meg, hogy hú, én most azt érzem, hogyha nem nézek így ki, akkor engem nem fognak szeretni, vagy hogy valami bajom fog esni, vagy az egészségem van. hanem sokszor ez az ilyen túlkontrollálást érezzük, hogy jó, akkor összeírom az edzést, jó, akkor meal prep-elek, ezerrel, stb., de hogy nem azt a félelmet érezzük, mert ettől zár el minket, akár ez a túlkontrollálás, vagy ez a túlzott szigorúság, és pont ezért sokszor nem is tudatosul nagyon sok ideig, hogy mert nincsen tere annak, hogy bejöjjön például az, hogy akár ennek a túláltalánosításnak a torzító jellege, hogy amúgy nem mindenki csinálja ezt. Amúgy nem biztos, hogy bajom lesz attól, hogyha mondjuk ezt meg ezt megeszem. Mert hogy lehet, hogy annyira beszűkül az ember egy idő után arra, hogy ezeket a fitness influencereket, tartalmakat kövesse, és sokszor ez sem tűnik fel. Csak én megeszem pár percet az Instagramot. Nem, nézd rá a képernyőidődre, hogy mennyit töltöttél a közösségi médiában, mert összeadódik, hogy ez nagyon nagy mértékben károsít egyébként, tényleg. Tehát, hogy nagyon-nagyon beszűkíti a fókuszodat arra, hogy mivel veszem körbe magam, és tényleg pont ezért nem enged teret annak, hogy akár csak ez az egy torzítás elkezdjen egy picit megpuhulni, hogy nem mindenki csinálja ezt, vagy nem mindenki néz egy ki. Vagy hogy mondjuk lehet, hogy például az edzőteremben elmegy az ember, és akkor körbenéz, és látja, hogy ott nem néz ki mindenki úgy, de az valahogy úgy nem épül be. Az
Igen.
valahogy úgy alul súlyozódik ilyenkor. És olyan úgy tűnik, mintha ez nem is történt volna meg, vagy hogy az nem számítana. Ez is egy torzítás egyébként ilyenkor, amit szintén ez az ilyen saját belső kritikusunk, vagy ilyen túlkontrolláló módunk közvetít felénk, és hogy az szokott elkezdeni így valahogy segíteni, hogyha elkezd az ember hozzáférni ezekhez az érzésekhez. Egyébként az egyik ilyen érzés, nem értelemben férünk hozzá, nagyon gyakran a szégyen. Hogy az 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 érzés, amitől az ember menekül, mint a tüzes vastól, nem véletlen. Hát ez borzasztóan megsemmisítő tud lenni. És hogy nagyon nagy tehetetlenség is párosul hozzá, és sokszor pont akkor is, amikor ezt megéljük egyébként, egyből jön ez a túlkontrollás, na akkor így most összeszedem magam és csinálom.
Ahogy azt már sokan tudhatjátok, fontos szerepet foglal el az életemben az elhivatottság, a feltétel nélküli elfogadás és a segíteni akarás. Pszichológusként a legjobb tudásom szerint és együttérzőn kísérem a hozzám fordulókat. Segítem és támogatom őket, hogy megtalálják jelenlegi élethelyzetükben a pozitívumokat, miközben a gyógyulásra, javulásra törekszenek. Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, vagy szívesen fejlesztenéd önmagad, akkor jelentkezz be hozzám tanácsadásra a lauratoth.psychology@gmail.com e-mail címem.
Ugye így az epizódnak az elején behoztad magát a testképet, és akkor ezzel kapcsolatban ugye elindult egy gondolatmenetem, meg az is, amit így meséltél, hogy nekem a szakdolgozatomban az jött ki, hogy szóval hogy arról nem kaptam szignifikáns eredményt, hogy az Instagramon található tartalmak, meg hogy így a fitness influencerek, hogy ezek így erőteljesen vannak-e bármiféle kapcsolatban azzal, hogy akkor te most kevesebbet fogsz enni, viszont a testkép az igen, a testkép az egy nagyon erős korrelációt, ilyen kapcsolatot hozott ki nekem, meg most az alapján, amit így elkezdtem mondani, hogy arról indult el így a gondolatmenetem, meg hogy azon kezdtem most így elgondolkozni, hogy ez lehet, hogy azért van, mert hogy ugye, amit te is mondtál így a beszélgetés elején, hogy az például egy ilyen, idézőesen egy alapprobléma, hogy valakinek rossz a testképe, vagy alacsony az önértékelése, ez így az alapprobléma, és ezeket a rossz érzéseket, meg ezeket az én hogy látom magam című történetet így kvázi kiprojektálja, és rávetíti ezekre a tartalmakra, hogy amit ugye én is mondtam az előbb, hogy mondjuk így, hogy akkor ez is megerősíti azt, amit ő már így alapból hisz magáról. És hogy igazából, ez konkrétan most jött így a fejembe, hogy valószínűleg azért érezzük magunkat rosszul. Így az Instagramon töltött idő miatt, ugye, amit te is mondtál, hogy oké, hogy hébe-hóba 5 perc, de hogy ez összeadódik napi 5 órára. Hogy ezek, amik így akár tudatosan, akár tudatalatot vannak bennünk, hogy de hogy nézek ki meg, hogy amúgy is milyen rosszul lettem ma meg ilyenek, hogy azokat így kvázi kivetítjük ezekre, hogy dehogy mások hogy csinálják.
Igen. Igen. Igen, tehát hogy nagyon sokszor az alapvető hiedelem, az, ami a fagyokere úgymond, az az, hogy valami baj van velem. hogy nem vagyok jó, hogy rossz vagyok. És hogy úgy képzeljétek ezt el, ennek az alapérdelemnek a sémája, ez a csökkent értékűség szégyen séma. Tehát, hogy amikor ezt érezzük, hogy baj van velünk, így tetőtől talpig, nem az, hogy mondjuk az a baj, hogy nem tudom, hogy viselkedek másokkal, vagy hogy valamit csinálok, hanem így önmagammal van a gond, tetőtől talpig, aki vagyok, ahogy vagyok. És ezt úgy képzeljétek el, hogy amikor egy séma aktiválódik, nem azt mondjuk, hogy ennek az embernek van baja velem, mondjuk a csökkent értékűség séma aktiválódik, hanem az, hogy általánosságban velem van a baj. Tehát ez egy ilyen nagyon pervazív dolog. Ez a nehéz a maladaptív sémáinkban, szerintem így érződik, hogy ez mennyivel zsigeribben tudja járni az embert, és mennyivel nagyobb fájdalmat tud jelenteni. Nem az történik, hogy hát, hogy mondjuk esetleg nem tudom, nem követek olyan életmódot, ami az egészségemet szolgálja, hanem hogy egy utolsó, bocsánat, szar vagyok azért, mert erre képtelen vagyok. Tehát, hogy ilyeneket tudnak mondani maguknak emberek, hogy én ilyen vagyok, vagy hogy létezni se létezhetnék, akkora baj van velem. Úgy képzeljétek ezt el, mondom a hasonlatot, hogy amikor egy séma, maladaptív séma aktiválódik, az olyan, mintha egy színes szemüveg rácsúszna a fejetekre. Hogy mondjuk ez a szemüveg, nem tudom, piros színű. Akkor ami piros, ott még pirosabban fogod látni. Ami meg nem az, azt is elkezdett abban látni. És hogy pontosan ez történik, hogy nem azt látod, mondjuk meglátsz egy ilyen, nem tudom, tip-top képet egy fitness influencerről, vagy egy influencerről, akit követ, és éppen nem is kell még, hogy ezzel foglalkozol, nem strandon pózol, tökéletes alakja van, stb. Mit lát meg belőle? Egyből bekapcsol a csökkent értékűség sémát, mondjuk. Mit lát meg? Azt, hogy mennyivel jobb alakja van, mint nekem. Hogy én mennyire csúnya vagyok. Hogy én, hát engem elviselni nem lehet. Én hogy nézek ki? Oda nézel magadra, és mondjuk hogy így rendesen torzítottan látod magad, hogy mondjuk úristen, milyen vastag a combom, úristen, hogy mondjuk milyen nagy a hasam, stb. És hogy nem csak az, hogy ilyen torzítottan látod magad, hanem hogy így a gondolatok is, ahogy értékeled a saját testképedet, ahogy mondjuk magadra nézel, vagy a tükörbe nézel, egyből megint jön ilyenkor ez a belső kritikus érzet, és elkezd téged abuzálni, mert ez ilyen önabúzus, ahogy ilyenkor tudunk beszélni magunkkal. És hogy mit nem látsz, amit mondjuk az egészséges élet felnőtt részben egyébként lehet, hogy hát ez a csaj, ez egy profi fotót csinálta, ez meg van szerkesztve, ez retusálva van. Itt hát görbül a tér a homoknál, hát ott a dereka ott manipulálva van. És még hogyha egyébként így nézne ki a valóságban ez a lány, mert hát nézzen ki nyugodtan, mert lehet, hogy nem manipulált a kép. Az egészséges felnőtt az oda tud állni, és azt mondani, hogy de ettől még veled semmi baj nincsen. Hogy te egy teljesen értékes és szerethető ember vagy, és hogy annyira sok jó van benned, annyira sokat adsz a kapcsolataidban, annyira sok mindent szeretnek benned mások, annyira sok jót viszel ebbe a világba. Tehát, hogy az egészséges felnőtt részünk ezt mondaná akkor is, hogyha az a lány az pont, vagy férfi, mert pasiknál is elő tud ez jönni, csak nőknél azért ez reprezentáltabb, meg azért a nőket jobban szokta érdekelni ez a téma is, de én nem szeretném a férfiakat sem ebből kivonni, mert hogy náluk is tökre megjelenhet ez, csak ők lehet, hogy még inkább el vannak ettől idegenedve, hogy és ha még az az XY, még úgy is néz ki, még tényleg olyan tökéletes, az róla semmit nem mond el, és ez az, ami hiányzik, és ezért mondom azt, hogy előbb van a csökkent értékűség, utána van az, hogy hoppá, hogyan is értelmezem a dolgokat, hogyan aktiválódik be bennem, és ezzel pedig egyébként nem azt akarom mondani, hogy ne lenne felelőssége ezeknek az akár fitness, akár bármilyen influencereknek abban, hogy hogyan reprezentálják magukat a közösségi médiában, mert hogy igenis, tök nagy károkat tud ez okozni, hogy nem a valóságot mutatják, és hogy nagyon sokszor nem feltétlen felnőtt emberek vannak ennek kitéve, hanem mondjuk az identitásukban, énképükben, önértékelésükben még nagyon-nagyon alakuló tinédzserek. És hogy lehet, hogy pontosan ahhoz járul hozzá, hogy ezeknek a tinédzsereknek olyan önértékelési problémája ennek, úgy megszilárdítja ez, vagy így hozzátesz ehhez a csökkent értékűségérzéshez például, vagy ezekhez a iszonyatosan szigorú mértékhez, az, hogy nem valós képet közvetítenek mondjuk influencerek magukról, és nem csak az alakjukat tekintve, hanem például mert a testképben nem csak mondjuk az alak tartozik, hanem mondjuk milyen a bőröm. Mert hogyha azt mutatom, hogy nekem milyen csodálatos a bőröm, és pórusaim sincsenek, és a tinédzserkora közepén levő kamatlány vagy kamatfiú belenéz a tükörbe, és azt látja, hogy egyik nap tényleg nekem itt olyan, a másik nap pedig úristen teljesen más, mert hogy ilyen most a szervezetem, mert ilyen hullámokban működöm, akkor őt rosszul fogja érezni magát. Ettől nagyon rosszul fogja érezni magát. És nagyon sokszor nincs kivel ezt megbeszélnie. Nincs, akinek ezt elmondja, hogy figyelj, én ettől rosszul érzem magam, mert azt látja, hogy egyébként mondjuk mindenki követi őt, mindenki szereti őt, és hogy tök simán, ha már ott van ez a séma, akkor levonjuk azt a következtetést, hogy akkor velem van a gond, és szépen építsük be ezt az identitásunkba. Tehát, hogy én ebben látom ezt a nagyon nagy kár okozás vagy veszélyt, hogy nem csak felnőttekre hatunk, hanem tinédzserekre is. És hogy például, ha te itt az Instát hoztad be, na de van itt a TikTok, amit azért főképpen még
Igen.
inkább a még fiatalabb korosztály használ. És hogy ott is meg tudnak ezek jelenni, ezek, nem tudom, ott különösen nagy izéi vannak ezeknek a trendeknek.
Igen, igen, igen.
That girl trend, vagy az, hogy ez meg ez a lány, vagy ez meg ez a srác, stb. Stb. És hogy igenis, pont azokra az emberekre hatnak, akik még alakul ez, hogy ki vagyok én, és hol a helyem a világban, és hogy hogyan definiálom magam. És ez az én problémám ezzel, vagy ez az, amit én nagyon kiszerettem volna hangosítani, hogy tök nagy felelőssége van a tartalomgyártóknak. És nyilván, hogyha valaki mondjuk jól csinálja ezt, akkor annak jó irányban van felelőssége. Tehát, hogy ez a másik irányban is meg tud valósulni, hogyha jól csinálod, akkor nagyon sokat tud például segíteni, és nagyon sokat tud hozzátenni.
Igen. Nekem még amúgy az jutott eszembe így a sémákkal kapcsolatban, így ugye te behoztál két sémát, ugye ezt a csökkent értékűséget, meg a könyörtelen mértéket, amit még szerintem ide be lehet hozni, vagy ami szerintem ehhez is tök releváns, az meg az elismerés hajszolás. Pont azért, amit mondtál,
igen,
hogy hogyha nem nézek ki így, meg úgy, meg hogy nem vagyok elég jó, nem nézek ki elég jól, akkor el fognak hagyni, nem lesznek barátaim, nem találok magamnak párt, szüleim kitagadnak, és akkor eljön a világ vége. Csak mert én nem nézek
igen
ki úgy, mint az, aki 0-24-ben azzal foglalkozik, hogy ő hogy néz ki.
Igen, pontosan. Nagyon gyakran ez az elismerés hajtólás egyébként pont azért alakul ki egy ilyen másodlagos sémaként, mert ott van az bennünk, hogy amúgy önmagamban így nem érek eleget. Nem érek semmit.
Én még azt szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban, hogy amit most mondtál így a vége felé, hogy ez pozitív hatással is lehet. Hogy én amúgy kifejezetten szeretem az olyan embereket, akik így megosztják így a való, konkrétan a való életet, hogy így,
igen,
hogy nem szégyellik azt, hogyha már így a szégyenről beszéltünk, nem szégyellik azt, hogy mondjuk úgy tesznek fel egy balatoni bikinis képet, hogy igen, lehet látni így a tamirólokat, hogy igen, egy kicsit mondjuk kurkás a hasa, de hogy attól függetlenül ugyanúgy mosolyog, mint hogyha ez lenne életének a legboldogabb napja. És hogy ezeket én sokkal jobban szeretem,
igen,
mint azt, aki úgy pózol, hogy látni, hogy be van húzva a hasa, meg szerintem amúgy most így ezzel kapcsolatban egy ilyen gondolat, ami eszembe jutott, hogy azt is szerintem így tök jó lehet tudatosítani, nyilván így is saját magad részéről is, hogy amit te is mondtál így tök jól, hogy attól függetlenül te még szerethető vagy, hogy nem úgy nézel ki, az a legjobb, hogy így az emberekben, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, és hogy ettől szép az egész. De hogy én ezt úgy is át tudom amúgy keretezni, vagy hogyha én is mondjuk belecsúszok egy ilyenbe, akkor azt úgy át tudom keretezni, hogy hát lehet, hogy amúgy azért szerkezgeti a képét, meg hogy azért pózol így, meg úgy, mert hogy lehet, hogy ő sincsen rendben magával. És az, hogy mondjuk követik egy millióan, és belájkolják a bomba bikinis képét mondjuk 100 000-en, akkor ez neki is egy ilyen validálás, hogy igen, akkor ő elég jó. Csak ugye ebből mondjuk akár a tinédzserek, akár a felnőttek azt látják, hogy ezt szeretik az emberek, és nekem is ilyennek kell lenni. És így olyan keszekusza kapcsolatban, meg ilyen körkörös kapcsolatban van ez az egész egymással, hogy borzasztó.
Igen, és hogy lehet, hogy mondjuk egy ilyen ember, tehát mondjuk egy influencer, egy ilyen testkép, vagy testmozgással, egészséges életmóddal, stb. Foglalkozó influencer, mondjuk ő például azzal is szembesülhet, csak hogy ennek is a másik oldalát azért nézzük meg, és hogy ez tök nehéz lehet, hogyha mondjuk kitesz egy olyan képet, ami mondjuk pontosan látszik az, hogy nem tudom, törös a lába, neki is begyűrődik a hasa, vagy hogy mondjuk neki is vannak, nem tudom, fenekei a combján, narancsbőrös, vagy hogy ő is szokott mondjuk puffadni, nem mindig lapos neki a egész hasa, stb., akkor nagyon sokan meg elkezdenek neki esni. Tehát, hogy ők is azért
Igen.
rendesen tudnak kapni bullyingot. Tehát például most egy ilyen nagyon elrugaszkodott példát mondok, de hogy nem tudom, hogy követitek-e az atlétika BB-t, női száznak a nem, a sima százas sprint volt, ahol két jamaikai, egy amerikai csatázott az első három helyért, és végül az Amki lány került ki győztesen, és akkor ez feldobta nekem a Facebook valamelyik nem, hírportálnak, Telexnek a Facebook posztját erről a cikkről, és akkor így rákattintottam, és így láttam a kommenteket, és így elhűlve láttam azt, hogy emberfeletti teljesítményt nyújtanak ezek a csajok, nem csak ezen az egy versenyen, hanem ugye egész életükben gyakorlatilag erre tették fel az életüket, és hihetetlenül keményen edzenek, hihetetlenül elkötelezettek, és miről szólnak a kommentek? Hogy néz ki a haja? Mekkora a körme? Guttustalan? Tehát, hogy én így ültem, Úristen! Tehát, hogy én ettől úgy el tudok hűlni egyébként, hogy mennyire könnyen szembesülhet az ember azzal felnőttként is, hogyha mondjuk akár tartalmat gyárt, vagy mondjuk ilyen híresebb, akár sportszemélyiség, vagy bármi, hogy így bármikor neki esnek a külsejének, és hogy ez tökre nem oké. Tehát, hogy akkor is, ha nem tetszik, akkor is, ha te másra csinálod, nem, nem, nem. Tehát, hogy ez bántalmazás, és hogy ez nagyon benne van még legalábbis itthon valahogy így az ilyen normatív dolgokban, hogy akármit mondhatok a másik külsejére, és hogy és most megint nem felmenteni szeretném mondjuk azokat, akik szerkesztik a képeiket, mert van más megoldás, mert van másik út. És hogy azt viszont szeretném emellett így mellé tenni, hogy azért az a gyűlölet meg zaklatás cunami, amit mondjuk valaki tud kapni a külseje miatt, hogy te hogy nézel ki, hogy nézd milyen dagat, vagy nézd milyen pattanásos, vagy amikor mondjuk végre megmer osztani egy ilyen képet például, az borzasztó érzés. És hogy ne csináljunk ilyet. Tehát, hogy azzal nem segítünk valakinek, hogyha mondjuk odaírjuk a képe alá, hogy fú, de dagat vagy, hogy hogy nézel ki, mekkora ez, mekkora, vagy milyen gebe vagy, vagy hogy nem tudom, mekkora melled, milyen kicsi, milyen ronda a hajad, stb. Tehát, hogy ezzel nem segítünk. Ezzel nem segítünk, sőt, ezzel nagyon nagy károkat okozunk, és hogy azért borzasztóan nehéz lehet ebben létezni, hogy ha megosztom a szerkesztést, az is a probléma, hogyha azt is megosztom, hogy mi a valóság, sokszor az is talán még nagyobb probléma, hogy atya úristen, hogy nézel ki.
Igen. Így egy kicsit pozitívabb vizekre evezve, ugye a legeslegelső epizódunk együtt az így a mindfulnessről szólt, akár ezen a vonalon, akár bármilyen olyan vonalon, amit így a saját praktizálásod, vagy így a kutatásaid során tanultál, tapasztaltál, olvastál, mik azok a dolgok, amiket meg tudnak a hallgatók, akár te, akár én tenni azért, hogy ezeket a negatív hatásokat, hát eltüntetni lehet, hogy nem lehet eltüntetni, de hogy annyira minimalizáljuk, amennyire lehet. Nekem most így elsőre, nyilván ez a nagyon egyértelmű jutott eszembe, hogy nincsen azzal semmi baj, hogyha kikövetünk embereket. Én rendszeresen szoktam amúgy ilyen tisztítást végezni, végpörgetem, hogy kiket követek, rámegyek mondjuk egy influencernek az adatlapjára, hogy mondjuk én már ezzel nem tudok azonosulni, mint mondjuk egy éve, amikor bekövettem. És ezzel nincsen semmi baj, mindenki változik. Most így nagyon kisarkítva, de neki az 1 millió követőjéből nem fog hiányozni még az a plusz egy, úgyhogy neki nem árt annyira, mint amennyire az ő tartalmai esetlegesen neked ártanak. Úgyhogy ez szerintem egy ilyen tök jó, ilyen nulladik per első lépés lehet. Te miket tudnál tanácsolni a hallgatóknak?
Ide kapcsolódnék most én is először, hogy próbáljatok meg egy picit ilyen két lépést hátralépve gondolkodni, amikor bekövettek valakit. És most itt nem csak ilyen influencerekre gondolok, hanem mondjuk például olyan szakemberekre, akik a táplálkozással foglalkoznak. Hogy most egy példát mondjak, nem nevesítek, nem akarok forgalmat csinálni az illetőnek, de hogy találkoztam olyan önmagát szakembernek mondó közösségi médiában jelenlevő emberrel, aki ilyen iszonyatosan szélsőségesen kommunikál az étkezésről. Ez azért problémás, mert hogy ilyenek hangzanak el, hogy veszélyes ételek. Meg hogy ételek, amik tiltó lista, amiket tilos enned. És ezt egy evési problémával küzdő embernek borzasztó hallani. Tehát, hogy nagyon ilyen fogékonyak erre, hogy mi az, amit mit tilos, mi az, amit nem szabad, mi az, ami veszélyes, mert a belső kritikus az így erre ráugrik, hogy aha, az tilos, akkor innentől kezdve azt se etszük, tehát, hogy így esélytelen. Másrészt pedig ilyen, tehát, hogy ez iszonyatosan szélsőséges, ezt akarom kihangosítani. Tehát például, hogyha mondjuk követtek szakembereket, mert mondjuk tájékozódni szeretnétek arról, hogy ennek hogyan tudtok mondjuk egy olyan életmódot élni, akár testmozgás, akár étkezés, vagy bármi terén, lelki egészség terén, ami nektek jó, akkor lépjetek hátra két lépést, és például nézzétek meg, hogy ez az adott szakember az hogyan kommunikál. Hogy ő neki az a célja például, hogy ilyen nem tudom, fú, nagyon hangzatos címeket mondjon, és dolgokat mondjon, és minél nagyobb elérése legyen, vagy mondjuk szeretne objektívebben tájékoztatni, vagy tényleg mondjuk az a célja, hogy edukáljon annak a szakembernek, milyen a kommunikációja a saját végzettségéről például. Tehát, hogy vajon ő tényleg dietetikus-e, vagy tényleg edző-e, vagy csak mondjuk beült két napra egy tanfolyamra, és azt mondja magáról. Vagy mondjuk így elolvasod a honlapját, és ilyen, hát elvileg tanult valahol, de hogy hol, meg mennyi ideig. Tehát, hogy legyetek egy picit ilyen kritikusabbak azzal kapcsolatban, hogy kit követtek be. Mert hogyha szakemberként nincs vaj a fülem mögött, akkor egyenesen ki tudom azt kommunikálni, hogy mi a végzettségem, hol tanultam, mennyi ideig például. És hogy azért ez, és nem mondom, hogy minden olyan szakember, akinek van megfelelő végzettsége, jó szakember lesz sajnos, de hogy ez azért sokat tud arról neked mutatni, hogy ez a szakember, ő hogyan működik. Mert hogyha valamit el akarok hallgatni mások elől, és be akarom csapni a másik embert, akkor nem biztos, hogy én szeretnék arra az emberre hallgatni, aki így próbál nekem mondjuk például eladni valamit, vagy a szolgáltatását promózni, vagy a segítségét ajánlani, mert hogy nem tiszta az egész. Tehát, hogy tényleg, hogy így járjátok egy picit ilyen nyitottabb szemmel, lépjetek hátra kettőt, amit Laura is mondott, hogy abban is legyen egy pici ilyen megállás időnként, mert azért elég ilyen mindless módon tudjuk pörgetni a közösségi médiát, hogy milyen érzés nekem ezt a tartalmat most látni. Hogy érzem magam ettől? Azért érzem esetleg mondjuk egy picit így feszültnek magam, mert hogy most ez így egészséges módon rámutatott nekem valamire, és egy olyan dolgot mutat nekem, amin így tudnék változtatni, és amúgy szeretnék is, és tudnék tőle tanulni, és ez most egy olyan feszültség, hogy így, amit mondjuk így nem tudom, időnként például terápián érzel, hogy kapsz egy ilyen empatikusabb konfrontációt, és megérzed, hogy hú, igen, tökre igazad van, és most erről akkor így beszéljünk, mert tehát, hogy egy olyan fajta feszültség, vagy kicsit rosszabb érzés van benned, hogy hú, ez most így tényleg betalált, és úgy vinne egyébként előre, stb. Egyébként ilyenkor is szíved joga kikövetni az embert, tehát hogy mindenki szíved joga követni, vagy folyamatosan azt érzem, hogy egyszerűen, tehát hogy így ki vagyok, hogyha ránézek a tartalmaira, rossz a hangulatom, szomorú vagyok, egész nap utána így van velem valami, stb. Tehát hogy ezt is érdemes megvizsgálni. Ugyanúgy ez egy kicsit ilyen, tud néha ilyen sok hatásként érni, nézzünk rá a képernyőidőnkre, hogy mennyi. És próbáljuk meg szépen lassan lecsökkenteni, mert hogy tök jó tartalmak vannak a közösségi médiában, de annyira jó tartalmak nincsenek, hogy te óránként azt pörgesd, vagy hogy órákig azt pörgesd. Nem, tehát hogy semmi nem olyan jó. Akkor inkább csináljunk valami más. Tehát, hogy higgyétek el, hogy nincsen szükség annyi közösségi média használatra, amennyi nagyon sok ember használ. Ez tényleg tud egy ilyen basszus lenni, mert nem az a cél, hogy másnap, ha mondjuk 5 órára indult, akkor másnap fél óra legyen, hanem hogy szépen lassan próbálj meg kitűzni magadnak ezzel kapcsolatban célokat, és fel fogod tudni tölteni azt az időt, lehet, hogy valami olyan dologgal, ami sokkal inkább rólad szól, amiben mondjuk sokkal inkább meg tudod érezni a saját képességeidet, ami jobban örömet okoz, ami feltölt, ami hozzád tesz, nem pedig amikor így mondjuk konstans rosszul érzed például magadat. És amit én mindig el szoktam mondani, hogy ha úgy érzed, hogy szükséged van segítségre, mert hogy egyedül nem tudod ezt kezelni, akkor érdemes szakember segítségét kérni, igen, akár ebben is, mert hogy tényleg, ahogy itt szerintem a beszélgetés alatt is így elég sokszor megvilágítottuk, nem pusztán azzal van a gond, hogy ott van a közösségi média, hanem nagyon nagy nehézségeket élhet át az ember, és él át nagyon sokszor, amikor mondjuk beindul egy ilyen önbüntetőkör, vagy önostorozás, vagy amikor mondjuk ott állsz a hűtő előtt, és azt érzed, hogy ha én most megeszem ezt a két kocka csokit, akkor valami szörnyűség fog történni. Vagy hogy ha én mondjuk most nem megyek el edzeni, akkor az azt jelenti, hogy én egy lusta dög vagyok, és semmit nem érek. Tehát, hogy emögött borzasztó nagy szenvedés áll, és én itt is azt teszem, amit a munkám során is mindig teszek, hogy keresem a sérülékeny részét az embereknek, mert ahhoz tudok én kapcsolódni, ő vele kell foglalkozni leginkább, ő hozzá kell elérni, és azért szeretném most ezt is kihangosítani, mert hogy a sérülékenységhez szeretnék én is most itt elérni, hogy ez borzasztó érzés, amikor az ember ott áll a hűtő előtt, vagy amikor mondjuk napi kétszer lemegy edzeni, és azt érzi, hogy még mindig nem elég, vagy amikor elmegy szórakozni, elmegy bulizni, vagy a barátaival tölt egy estét, vagy egy délutánt, és nem úgy történik, vagy nem úgy csinál valamit, ahogy elvileg a nagykönyvben meg van írva, és utána jön ez az iszonyatosan émeítő bűntudat, szégyen, önostorozás, tetetlenség. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon rossz érzés. Meg nagyon nehéz, és hogy ne féljetek segítséget kérni. Én csoportokat is tökre szoktam ajánlani, tehát tudom, hogy nagyon sokan sokukat azt tart vissza a segítségkéréstől, hogy mondjuk például drága pszichológushoz járni. Higgyétek el, hogyha csoportba mentek, nem kevesebb a csoport. Más, igen, más, mint az egyéni. Nagyon sok mindent az egyéni nem tud megadni, mint amit a csoport. A csoport is van, amit nem tud megadni, amit az egyéni. De hogy én jártam, meg járok is egyénibe, meg jártam csoportba is, és annyi mindent kaptam én is a saját önismeretemben a csoportból, hogy biztos, hogy fogok még menni. Annyira sokat ad, és higgyétek, hogy ezeket a nehézségeket is nagyon-nagyon jól meg lehet ezekben a csoportokban dolgozni, és hogyha te tartalomgyártóként hallgatod most ezt az adást, és releváns tartalmat gyártad, akkor én azt tudom neked tanácsolni, hogy gondold át, hogy mit hogy csinál, és hogy ne felkedd meg a képeidet, hogy mert felvállalni a valóságot, tudom, hogy nagyon nehéz, de hogy gondolj arra, hogy a téged is hitelesebbé tesz egyébként, hogyha nem az a cél, hogy minél tökéletesebb legyen a kép. Sokkal többen tudnak, higgyétek el, pont egy olyan balatoni képhez kapcsolódni, amit Lau, te is mondtál, hogy valaki éppen nagyon élvezi az ott létet, hogy látszik az öröm az arcán, hogy látszik azt, hogy mennyire jól érzi magát, és hogy hát igen, hát most vannak a hasán begyűrődések vagy hurkák. Bum! A föld forog, a Balaton jó vízű volt, az idő szép volt, sokkal jobban lehet kapcsolódni ahhoz, előjönnek a saját élményeid, előjön az, hogy milyen jó, én is ott lennék, menjünk le. Tehát, hogy nem azok a képek adják az igazi élményeket, meg az igazi kapcsolódás, nem az tesz téged hitelessé például akár szakemberként, akár influencerként, hogyha tökéletes tartalmat gyártasz. Mert ahhoz nem tudnak kapcsolódni igazából az emberek. Az emberiséghez, vagy az emberi tökéletlenséghez tudnak kapcsolódni. És hogy szerintem tök bátor, hogy ez valaki felvállal. Én tényleg minden tartalomgyártót bíztatok erre.
Hogyha esetleg valakit így megérintettél, vagy kétlem, hogy lenne olyan ember, aki rákattintott cím alapján erre az epizódra, és ne tudna magább ebből valamit elvinni. Milyen felületeken érhetnek el téged, hogyha még szeretnének hasonló témában pozitív tartalmat kapni?
Instagramon, és egyébként már van egy ideje TikTokom is, bár ezt annyira nem használom, csak így néha rám jön azt, hogy töltök fel videókat. Instagramon aktívabb vagyok egyébként, mind a kettő platformon, vagy hogyha a nevemben elkerestek, hogy Fodor Alexandra pszichológus, akkor szerintem meg fogtok találni, vagy pedig a Lelked Kertje nevezető Instagram fiókra, hogyha rákerestek, mind a kettő platformon ilyen néven futok, és akkor ott meg tudtok találni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy negyedszerre is itt voltál, és beszéltünk erről a témáról, és remélem, hogy sokaknak tudtunk vele segíteni.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Ha a témával kapcsolatban szeretnéd elmondani a véleményed, vagy ha bármilyen segítségre lenne szükséged, akkor ír nekem bátran az abrightplacepodcast@gmail.com e-mail címre. Emellett megtalálhatsz Instagramon, Facebookon és YouTube-on is A Bright Place Podcast néven. Ha tetszett az epizód, akkor oszd meg egy olyan személlyel, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat, illetve hálás lennék, ha értékelnéd a kedvenc podcast platformodom. Köszönöm, hogy velem tartottál, hamarosan találkozunk a következő epizódban.